Most nem azt mondom, hogy a stratégiai bizottság első dolga az, hogy minden faluban lobogjon a magyar zászló. Nem, mert először a fejekben kell rendet tenni. Ott kell megerősíteni a magyarságot fokozatosan, apró lépésekkel.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A Szóbeszéd mai vendége Papp Sándor, a Procolondiensis Polgári Társulás elnöke, valamint MKP Nemzet Stratégiai Munkacsoportjának elnöke. Ma a Palóc határkeresztről, a kalondai palócházról és a megmaradásról fogunk beszélgetni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást.
Kedves Sándor, ön azt kezdte az előadását 2020. augusztusában, hogy valamit akarni együtt. Így indította ezt a nyílt fórumot, amit megmaradásért névre kereszteltek. Mi történt azóta? Illetve mi történt ott?
Igen, érdekes, tulajdonképpen ez végigkíséri az ember életét, ez a jelszó. Hát azóta tulajdonképpen megalakult ez a nemzetközi stratégiai munkacsoport, vagy bizottság, nevezzük bárminek, a lényeg, hogy megalakult, és a tagjaival dolgozunk. Dolgoztunk a háttérben, de dolgoztunk a nyilvánosság előtt is. Rengeteg cikket, rengeteg olyan jellegű megnyilatkozás, sőt akciót is szerveztünk, már amit a Covid megengedett, amit lehet, hogy a kedves nézők már elfelejtettek, de amikor a polgármesterek tiltakoztak az EU zászlók egynapos levételével, az a mi műhelyünkben született, ugyanúgy mi kezdeményeztünk petíciót is ez ügyben, és ugyanúgy mi kezdeményeztük tulajdonképpen azt is, hogy a polgármestereink, a felvidéki magyar polgármesterek támogassák a három párti vagy több párti szövetséget, erre is indult egy petíció annó. Tehát tulajdonképpen dolgoztunk folyamatosan, és nem régen is tanácskoztunk az MKP elnökével, alelnökével, és az a célunk, hogy ez a bizottság pártokon átívelően dolgozzon a jövőben is, bízva abban, hogy a szövetség az megalakul, és a mi szakmai meglátásainkra, terveinkre szükség lesz a jövőben.
Ugyebár amikor volt ez a nyílt fórum, ott többek közt arról is szó esett, hogy itt most már stratégiákra van szükség, ugyanis a magyarságnak egyre nagyobb gondjai vannak itt felvidéken. Ön hogy látja, mi a megoldás?
Igen, de olyan stratégiákra van szükség, amelyet apró pénzre lehet és kell is váltani. Tehát nem a fiókba elkészített több tucat oldalas, rendkívül szakmailag jól előkészített stratégiákra, amiből semmi nem lesz aztán, hanem olyan szakmai munkára van szükség, amelynek során tényleg a kisember, a választópolgár, az egyszeri magyar érezni, tapasztalni fogja, hogy itt valamilyen munka folyik. Ugye és mindig az a baj, és teljesen igaza van a választópolgárnak, és most már kezdek úgy beszélni, mint egy politikus, hogy tulajdonképpen csak akkor látja a politikusokat, amikor át kell vágni egy szalagot, vagy amikor választási kampány van. Na most a mi célunk pontosan az, és ezért indultam én annó Farnadon is az elnöki székért, azt tulajdonképpen sokak csalódtak, hogy én visszaléptem, de én most megmondom őszintén, nekem csak egy eszköz volt arra, hogy ezt a koncepciót, ezt a stratégiát, ezt láttassam csúnya magyar szóval, és elérjem azt, hogy legyen egy bizottság, amelyik ezt majd átviszi, és folyamatosan felszínen tartja az ezzel kapcsolatos dolgokat. Ez akkor sikerült is. Mondom még egyszer, tudom, hogy sokan aztán haragudtak is rám, hogy én miért léptem vissza, mert én váltottam volna meg a világot, hát nem váltottam volna meg a világot, nem lettem volna elnök, nem is választottak volna meg ezt számszerűleg egyértelműen egy középkeletit nem választ meg a csaló köz egy pártelnöknek, de ezen nincs is semmi baj, nekem mondom, nem ez volt a célom. A célom az volt, hogy a bizottság megalakuljon, és én mindig úgy dolgoztam, hogy igazából én nem tudtam, mikor polgármester is voltam, hogy most fogom a táskámat, és akkor megyek lobbizni XYZ után, én mindig a nyilvánosság erejével dolgoztam, és azt használtam. És ezért szerveztük meg Kalondán is a megmaradásért fórumot, és citáltuk oda tulajdonképpen a három legnagyobb pártnak a vezetőségét, elnökeit, alelnökeit, képviselőit, hogy valamilyen módon jó szándékkal belekényszerítsük őket ebbe a munkába. Tudom, hogy ez nagyon nem jó, mert politikus belekényszeríteni munkába, az talán a legnehezebb feladat, és most ezt meg ne sértődjenek, olyan munkába, amit nem ők találnak ki. Na most azt elérni, hogy ők ezt magukévá tegyék, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz őket meggyőzni, most már úgy beszélek megint, mint civil és választópolgár, hogy érdemi munkát, napi érdemi munkát kell végezni. Hogy tényleg ne mondja azt a választópolgár, hogy csak most jöttök, amikor szalagot vágtok át, vagy csak most jöttök, amikor kampány van. És pontosan erről szólna ez a nemzetstratégia, ami nagyon egyszerű dolog. Mondok egy példát, ezt a polgármesterek fogják érteni, vagy az önkormányzati képviselők inkább. Minden településnek van egy hosszú távú fejlesztési terve. Na most semmi más nem kellene csinálni, és általában vannak régióknak is, vagy járásoknak is, de maradjunk a járásoknál. Semmi más nem kellene, csak minden járásban egy magyarság fejlesztési stratégiai tervet kidolgozni. Kidolgozni azoknak, akik ott élnek. Minden szektorból, az önkormányzati szektorból, az egyházi, az ifjúsági, a civil szféra részéről, a nyugdíjasok részéről. Tehát semmi más célunk nincs, csak az, hogy egy ilyen járási kerekasztalokkal egy munkabizottságot létrehozni, ahol felmérik a járás helyzetét a magyarság szempontjából, megalapítják a célokat, a távlati célokat, megalapítják a lebontják ezt mondjuk éves ciklusokra, és kitűznek feladatokat. És ezeket a feladatokat közösen teljesítik. Felelősökkel, minden szektorból, és kiértékelik. Túl egyszerűnek hangzik, egyszerű is. Semmi más nem kell hozzá, talán még pénz sem kell hozzá. Maximum a szendvicsre, vagy a teára, kávéra, hogyha leülnek járásonként. Ezek a jó emberek, akik közösségi emberek, és a feladatuk, az tulajdonképpen a vállalt és választott feladatuk, hogy képviseljék a közösséget, akkor hajrá, tessék leülni egy asztalhoz, és tessék dolgozni a magyarságért vízióval, célokkal, feladatokkal, kiértékeléssel. Tehát mondom még egyszer, ez egy egyszerű dolog, csak tenni kell és akarni kell.
Pusztul, szegényedik a régió. Ezért is szeretném most arra kérni, hogy a Nógrádi régióról beszéljünk egy kicsit, ugyanis ön már, hát mondhatjuk, hogy 30 éve lassan a politikai életben helytáll. Ön hogyan látta az elmúlt évtizedeket? Milyen változás történt itt a Nógrádi régióban? A szlovákiai Nógrádról beszélünk.
Amikor az ember megkap ilyen kérdést, akkor rögtön jönnek a sírálmak és a pessimizmus, és az, hogy mind meghalunk, és tényleg ennek vége. Hát jó úton haladunk e felé. Én eredetileg én Panyidaróci vagyok, én Kalondára csak hozományvadászként tévedtem, és ott oda házasodtam 32 évvel ezelőtt, és érdekes, hogy tulajdonképpen Losonc vonzás körzetéhez tartozó 15-17 kis palóc falucskában már csak Kalondán volt 50% fölött a magyarság aránya, a legutolsó népszámlálási arányokat, hogyha figyelembe veszük, tehát a 10 évvel ezelőtt itt. Mostani eredményeket még nem tudjuk. Hogy sikerül-e megtartanunk Kalondán, nagyon nehéz. Nagyon nehéz, a többi településen pedig az elmúlt 30 évben valami szörnyűséges módon csökkent a magyarság aránya. Nem a népesség aránya csökkent ezekben a kis falvakban, a magyarság aránya. Azért mondom a Losonc vonzás közöttéhez tartozó falvakat, mert nagyon érdekes a mi járásunk is. Tulajdonképpen két gócpontja van, szellemi és gazdasági. Fülek és Losonc. Én Füleken értem meg 89-ben a forradalmat, és itt értem meg azokat a dolgokat, amik örökre megmaradtak bennem, ezer szallal kötődök Fülekhez tulajdonképpen. És ismerem Füleket és vonzás körzetét is. És mindig szoktam tréfálkozom mondani a fülekieknek, hogy ami Kalonda Fülektől 15 kilométerre van, addig Fülekről Kalonda 150 kilométer. Egészen más világ, ez érdekes, a járáson belül Fülek és vonzás körzete, és Losonc és vonzás körzete. Persze ez a történelem is hozta így. Ugye 1920 után Losoncon lefejezték a magyar elitet, és az akkori 90-valahány százalékos magyarságból mára maradt 8%. Fülek jobban tartotta magát, és egészen másként viszonyultak aztán a füleki magyarsághoz, már a szocializmusban is az elvtársak, és valahogy itt erősebb volt, talán a gömöri hatás is erősebb volt, és erősebbek voltak az emberek is, és a losonc szívó hatása és az onnan kisugárzott abszolút negatív hatások pedig a losonc köré tartozó falvakba mérhetetlen károkat okoztak. Ezt gyerekként is megértem, hogy mennyire nehéz volt már gyerekként mondjuk Losoncon magyarnak lenni, annak ellenére mellőiskolába jártunk, de már a városban egyebek, tehát nehéz volt, és ez meg is maradt mostanáig. És azért fogy sokkal erősebben Losonc és környékén a magyarság, mint Fülek és környékén. És sokszor nem is érti egymást a két közeg sok esetben. Ezért mondtam, hogy a távolság oda-vissza, ez egészen más. Tehát ezt is hogyha gondolkozunk ebben a munkában, akkor ezt is el kell majd, tehát ezt is fel kell tárni, és ebből is kiindulva kell. Nem szeretem ezt a szót, hogy magyarkodni, de hát használjam most. Tehát könnyen magyarkodni Fülek környéki falvakban, mint akár Panyi-Darócon vagy Kalondalmár. Ott már visszafogottabbak az emberek. Kalondán az év 365 napjában az egyesületünk által tulajdonolt palóc közösségi ház előtt ott lobog a magyar zászló. És mondok itt példát, rengetegen bicikliznek Losoncról, át Ipolytarnócra is mennek körbe, és ezeknek a nagy része, hát jómódú vagy felső középosztálybeli losonciák, akik már megtehetik, hogy egy jó bicajjal bicikliznek, és így ápolják a testüket, és nem kényszerülnek mondjuk otthon kertet kapálni, és átviharzanak Kalondán, és nem egyszer hallottam megrökönyödve, hogy szóval, hogy mi, mit keres itt a magyar zászló. És ez is egy érdekes dolog. Tulajdonképpen meg sem fordul a fejükben, mert nem is tudják, hogy mondjuk a magyarországi Tótkomlóson ugyanúgy szintén kint van az év 365 napjában a szlovák zászló. De ezt senki nem magyarázza el, nem csak a losonci szlováknak, hanem még a losonc vonzás körzetében élő magyarnak sem. Hogy nem kell félni egy magyar zászlótól. Majd megszokják. Ilyen egyszerű a dolog. És főleg most a mai világban, és most már egy fél mondat a politikával kapcsolatban, amikor a V4-en belül, meg egyáltalán a szlovák-magyar politika, gazdaság és társadalmi együttműködés keretén belül ilyen jól el vagyunk egymással, akkor bátran vállaljuk fel. Mi a szlovák testvéreinkkel köszönjük szépen, meg vagyunk, keblükre öleljük őket, de ha mi magyarok vagyunk, akkor ugyanúgy jogunk van a magyar zászlót is használni. És ez nem magyarkodás, ettől nem kell tartani. Most nem azt mondom, hogy a stratégiai bizottság első dolga az, hogy minden faluban lobogjon a magyar zászló, nem, mert először a fejekben kell rendet tenni. Ott kell megerősíteni a magyarságot fokozatosan, apró lépésekkel. Nincs szlovák-magyar kétnyelvűség az önkormányzatoknál. Nincs a szolgáltatásokban, ezeken a kis településeken nincsenek kétnyelvű feliratok az üzletekben, pedig lehetne, sőt törvény lehetőséget is ad rá. Ezt nem csinálják az önkormányzatok. Nem csinálják a polgármesterek, egyik sem. Meg sem fordul a fejükben, és nem bántom őket, csak meg sem fordul a fejükben. Na most ezeket a polgármestereket, önkormányzati képviselőket le kell ültetni az asztalhoz, hogy nektek ez a feladat. Itt vannak hozzá a csemadokosok, itt van hozzá a helyi pap vagy lelkész, ha van, meg a fiatalok, stb. Kezdjük szépen aprólékosan. Ez is egy veszélyes szakmai kifejezés, hogy élettér, mert állítólag ezt 36 környékén használta egy valaki, de nem tudok jobbat kitalálni. A magyar élettér visszafoglalása, ez a célunk. Ez kell, hogy legyen a célunk. Mert, és elnézést, mondok még egy példát. Mi rengeteg koncertet, rendezvényt szerveztünk a Palóc közösségi azonban Kalondán. nagy koncerteket is, akkor, amikor még a mai fiatalok még nagyon kicsik voltak, és még nem szerezték. Mi tulajdonképpen ebben is úttörők voltunk, 2000-es évek elejétől, tényleg Kalonnal megfordult a Republik kétszer, az Edda kétszer, a Bikini, stb. És azért mondok rockzenekarokat, mert egyrészt ez a generáció, amelyik hozzám közel áll, és amelyikben éltem, meg élem az életemet, ezeket a nagyzenekarokat szerette, és rengeteg közönséget vonzottunk, de tényleg 1500 embert össze tudtunk hozni Kalondán egy koncertre. És meg is rökönyödtek az elején az emberek, hogy egy 220 lakosú faluban mit keres az Edda vagy a Republik. És amikor megjöttek ezek a srácok zenélni, akkor én mindig leültem vagy a menedzserrel, vagy a zenekarvezetővel, hogy ez most ne csak egy koncert legyen, ez egy missziós tevékenység. Tehát ők most ide, ebben a két órában, amit koncertet és zenét adnak, erősíteni jöttek a magyarságot. És ez is magyarkodásnak fog tűnni. Igen, sok esetben a koncert a magyar himnusz éneklésével ért véget. És nagyon sok olyan losonci, fél magyar, asszimilált magyartól hallottam vissza, hogy hú, de jó volt magyarnak lenni arra a két órára. Ez engem akkor mérhetetlen elégedettséggel töltött el, csak később jöttem rá, hogy nekem nem az a célom, hogy ezeknek az embereknek évente egyszer vagy kétszer két óra arra magyarságot adjak, hanem az év 365 napjában érezze a magyar életteret. Nem a folyamatos himnusz énekléssel, csak pontosan a kétnyelvű feliratokkal, a kétnyelvű hirdetésekkel, stb. Tehát éljen, élő magyar nyelvet kell visszavinni a közéletben, a legkisebb falvaktól kezdve, akar Losoncig is.
Többször is kértett a szállni ezt a szót, hogy magyarkodás. Ez nagyon sokaknak sok mindent jelenthet. Meg kell, hogy kérdezzem, hogy ön szerint mit jelent a magyarság megélése itt az embereknek? Hogyan látja ezt?
8 évig voltam polgármester. Én sok esetben megriasztottam a kalondaiakat is a magyarkodásommal. Hogy túlságosan fontosnak tartottam. Aztán jöttem rá, hogy Shakespeare idézett, hogy ahhoz, hogy megváltoztasd a világot, el kell, hogy fogadd olyannak, amilyen. Nem biztos, hogy pontos az idézet. De a lényeg az, hogy nem azzal, most ellentmondok önmagamnak, hogy hinduszt énekeltettem az Eddával, vagy lobog a magyar zászló. Ezek csak ünnepi pillanatok és jelképek. De a napi szinten való, és most visszatérek, hogy ismétlem önmagamat, a napi szinten való magyarság megélés az akkor tudatosul öntudatlanul is a kisemberben, amikor ezt kapja. Ez nagyon szörnyű az, amit most fogok mondani, ez olyan, mint a reklám. Tehát, amit súlykolnak belénk, azt egy idő után elfogadjuk. Hozok még egy példát. Iponyék, az egy nagykörtös járásbeli nagy magyar falu, őrzi a magyarságot. És rengeteg partneri kapcsolatunk volt ott, szakmailag is egyebek, és például Iponyéken szembesültem azzal, ahol rengeteg magyar rendezvény van, és tényleg úgy tartjuk Iponyéket, mint példaképet, hogy mindezt az ott munkálkodó elitnek köszönhető, hogy ez a mai napig így van. Aki teszi a dolgát, tehát ezekre, amiket elmondtam, a magyar ünnepek, az egyházi magyar ünnepek, a feliratok, a jelképek, stb. Ezeket mind napi szinten odafigyelve gyakorolta az iponyéki politikai, önkormányzati, kulturális elit. És ha ezt kapta a nép, ez a nép az most nem degradáló, hanem inkább kitüntető szó, akkor ehhez alkalmazkodott. Mert a nép az alkalmazkodik. Ez egy Vas Albert idézetlenül, ezt nem fogom elmondani, de bizony ez így van, és az elit felelőssége és a dolga valamilyen szinten a nép irányítása. Ez most már nagyon demagóg módon hangozhat, de ez egyszerűen így van, ha tetszik, ha nem. Tehát ahogy mi alakítjuk a közösségünk, az emberek sorsát, ők úgy fognak ehhez a helyzethez alkalmazkodni. Ez így van. Tehát a mi dolgunk pontosan az elit dolga a legkisebb faluban is, a legnagyobb városban is, hogy tegye a dolgát mert azért néz fel rá a nép, a választópolgár, a kisember, és ő mutatja a példát. És a példamutatás meg szintén fontos.
2018-ban Palóc határkeresztet emeltek Kalondai Sipolytarnóc határánál. Hogy emlékszik vissza erre az ünnepségre?
Úgy, hogy leszakadt az ég, majdnem elmosta a rendezvényt. Sikerült felavatni a Palóc határkeresztet, de aztán utána az ahhoz kapcsolódó műsornak a nagy részét sajnos nem tudtuk végrehajtani, de így is mindenki végtelenül örült és boldog volt, és az a több száz ember, aki ott volt, az annak meghatározó élményt adott ez az akció. Hát tulajdonképpen ez is egy szimbólum volt, és most már átlépünk arra a sunk határain, mert tulajdonképpen én határtalan Nógrádban hiszek, és azért is dolgoztunk 90-től, amikor polgármester voltam, nagyon fiatalon a szomszéd település polgármesterével, akkor Tisza Attilával, Lipoly Tanús polgármesterével, hogy megnyíljon a határ, ez 96-ban sikerült is, 2007-től ugye már Schengenesültek a határok, onnantól kezdve tényleg jó világunk volt, mert mindenki úgy ment, ahogy egyik másik oldalra, ahogy akart, és fel is gyorsultak a kapcsolatok a települések között, szervezetek között. Ennek mi is motorjai voltunk, mert pályázatírók is vagyunk, az egyesületünkön belül is, meg más módon is, de ez a határkereszt a szimbólum volt. Ez nem csak a járáson belül magyarság összetartozását szimbolizálta, hanem, és most ez tényleg nem túlzás, hanem a világ magyarságait, és megmondom, hogy miért. Azért, mert azon a kereszten van egy kanadai ősfenyő darab is, és ugyanúgy van egy siklódi, székelyföldi településről származó fadarab, de ami érdekes, hogy vannak nemzetközi kapcsolataink, tehát most a magyarságból egy picit kilépe, Olaszországban, Szicíliában, Spanyolországban, Észak-Spanyolországban, Galíciában, ahol a galegók élnek, Szicíliában pedig a szicíliaiak, akik nem olaszok, és a galegók sem spanyolok, hanem kisebbség, őshonos kisebbség. És érzik a mi helyzetünket, problémáinkat, és ők is küldtek egy-egy darab fát erre a keresztre. Összesen 78 település adta össze tulajdonképpen a fanyagot, abból ácsoltuk és avattuk fel, azóta is ott áll büszkén, most hát június 24-én most már elveszik a betontorlaszokat, és ugyanúgy szabadon átjárható lesz a határ, mint eddig, és hát nagyon sokan megfordulnak mellette, és azt nem mondom, hogy csodájára járnak, de sokukban megmozdul valami, amikor látják ezt a nagyméretű kettős keresztet a rengeteg szalaggal.
Jelenleg folyik a felújítás a Palócház körül Kalondán. Ez több mint 100 éves, ez az épület együttes. Jelenleg milyen munkafolyamatok zajlanak? Illetve mi a terv? Mi a végső terv?
Igen, ez egy érdekes épület. Ezt tulajdonképpen egy korabeli motoresznek mondanám. Ez valamikor kocsmai szatócsbolt volt, és még 1920 előtt, amikor a losonci vásárba jártak az ipolymenti gazdák a szekerekkel, Litkéről, Vipolytarnószól, még beljebbről, Nógrád barmék részéről, akkor általában az épületnél álltak meg megitatni a lovat, és akkor mentek tovább. Ha meg jól sikerült a vásár, akkor visszafelé is megálltak, és akkor ott már lehetett bedobni egy-két kupicával, akkor még lehetett, hiszen csak lovakat vezettek. Na most ez az épület, ez érdekes módon aztán a szocializmusban szintén még bolt és kocsma volt, aztán később elkezdett az állaga romlani, de a lényeg az, hogy a 2000-ben az egyesületünknek sikerült megvásárolni, és az volt a célunk, hogy egyrészt néprajzi múzeumot hozzunk benne létre, másrészt pedig tényleg egy közösségi élettér legyen. Tudom, hogy minden településen vannak kultúrházak, de mi egy picit másképp gondolkodtunk, másképpen akartunk, és tulajdonképpen 2000-től mi fokozatosan újítottuk fel ezt az épületet. Volt úgy, hogy majdnem 100 közmunkásunk volt a környező településekről, két műszakban váltottak, hogy most is dolgoztunk, és alakítottuk át az épületet. Megmondom őszintén, akkor nem topzódtunk anyagiakban, és inkább olcsó dolgokat vásároltunk már, ami a fanyagot illeti, stb. Most ennek meg is tett az ára, mert az állaga az épületnek aztán folyamatosan romlott, meg volt egy csúnya csőtörés is az épület alatt, és az elmúlt 3-4 évben már nem tudtuk az épületet úgy használni, ahogy szerettük volna, de azelőtt több ezer, sőt, hogyha visszamegyünk, ha összeszámoltam egyszer, akkor 10 és 20 ezer között volt, inkább a 20 ezer közelítette azoknak a száma, akik folyamatos rendezvényeink alatt, koncertek alatt, stb. Megfordultak ott. Na most sikerült, hála jó Istennek, a magyar kormány támogatásával pénzt szerezni a felújításhoz. Most egyelőre még mindig csak rombolunk, tehát cseréljük a nyílászárókat, a vízvetéket, központi fűtést szerelünk, stb. Klasszikus építkezés. Régen csináltam ezt, tényleg az utára a Füleken 89 környékén. Valahol élvezem is, mert egy csomó problémával jár, meg aztán örömmel is, hogyha az ember látja, hogy alakul, szépül az épület. Szeptember végére tervezünk egy átadást, egy ünnepés átadást. Reméljük, ezt most nem kopogom itt az asztalon, hogy addigra sikerül befejezni mindent a tervek szerint. Persze mi is megszenvedjük most azt, hogy a Covid után az egekben az építkezési anyagok árai, de ezt megpróbáljuk megoldani, kivédeni valamilyen módon, és szeretnénk azt, hogy megújulva ugyanúgy szolgálja a járás, sőt az egész Nógrád magyarságot, és nem csak magyarságot ez az épület, mert a rendezvényeinken rengeteg szlovák vett részt, jó érzésű szlovák ember, és tényleg, hogy ki kell emeljem, mert mondtam a közmunkásokat, akik az első 20 évben ezt az épületet felújítottak, ennek a javarésze jólelkű cigányember, meg cigányasszony volt, és mi mindig gesztus gyakoroltunk feléjük, hogy amikor rendezvényünk volt, akkor tisztelt egyet kaptak tőlünk. És a mai napig messziről köszönünk egymásnak, és szerintem, hogyha felépül az épület, akkor ugyanúgy meg fogok őket tisztelni azzal, hogy meghívjuk őket az ünnepés átadásra.
Kedves nézőink, akkor most nézzünk meg egy bejátszót erről a palócházról.
Teljes gőzzel zajlik a felújítás a Kalondai Palócházban. A Prokolondiensis polgári társulás tulajdonát képezi az az épületegyüttes, melyet a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága anyagi támogatásban részesített. A 100 éves épületet az egykori úrbéresek egy csoportja építette, és a kezdetektől közösségi házként funkcionált. Kocsma, lakodalom és kukoricafosztás helyszínéül is szolgált a múltban.
A Prokalondiensis polgári társulás eddig is nagyon sok rendezvényt szervezett, aminek nem csak az volt a jelentősége, hogy emberek találkoztak, hanem közösségformáló, magyar kultúra formáló vagy összetartó jelentősége is volt. Viszont az épület sajnos már nem volt olyan állapotban, hogy tovább lehessen ezeket a rendezvényeket szervezni, ezért nagyon örülünk, hogy lehetőséget adott a magyar kormány arra, hogy egy teljesen megújult falu múzeum alakuljon ki Kalondán, illetve a falu szempontjából azért is nagyon érdekes, mert egy köztér is fog kialakulni a múzeum előtt, és ez a falu külalakját is szépíteni fogja.
A polgári társulásnak 1999-ben sikerült megvásárolni az épületet az Éj és Köz Alapítvány támogatásának segítségével. Önkéntes munkával, szlovákiai pályázati források révén sikerült fokozatosan felújítani a házat, melyben helyet kapott a Palóc Múzeum, közösségi helyek és a szabadtéri színpad, mely 1500 nézőt képes befogadni. Az évek alatt számos hátrányos helyzetű ember segítette a munkát. Kalonda önkormányzatának pedig külön öröm, hogy a polgári társulás is segíti szebb helyé tenni a községet.
A helyi lakosok mindig nagy örömmel fogadják, hogyha valamilyen újdonság történik a faluba, illetve hogyha megújul a falunak egy bizonyos része. Ezért nagy öröm, hogy nem csak az önkormányzat részéről vannak mindig új pályázatok, új lehetőségek, hanem a polgári társulás is igyekszik a faluért tenni.
A Palócházat idén szeptemberben tervezik átadni egy ünnepség keretén belül.
Aki esetleg ellátogat a szeptemberi átadásra, az milyen újdonsággal találkozhat még?
Elindítottunk a Határkereszt után egy következő olyan kezdeményezés, ami szintén az összetartozás szimbolizálja, hogy megvárjuk az összetartozás zászlaját. Rengeteg, tulajdonképpen 2 évvel ezelőtt indult ez a kezdeményezés, rengeteg anyagot kaptunk, szeretettel hoztak, és akkor még személyesen tudtak hozni az emberek, lányok, asszonyok, és ha több tucat, most pontos számot nem tudok mondani, de a százat közelíti meg azoknak az adományoknak a száma, amelyből majd ezt az alszót összevárjuk. Na, természetesen ezt is megakadályozta és megakasztotta a Covid-járvány, úgyhogy most restartoljuk a dolgot, és elkezdjük újra a médiában is tulajdonképpen hát reklámozni magát a rendezvényt, és a nyár folyamán megtörténik az, hogy ezekben az adományokból megvárjuk az ászlót, és az a célunk, hogy mindenki, aki adományozott, természetesen ők majd szereplői, résztvevői lesznek az ünnepségnek, és a Kalondai Palócház ünnepés felavatásakor maga az ászló is felavatása, felvonása kerül.
Kedves Sándor, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
Én köszönöm, és szeretettel várok mindenkit Kalondára szeptember végén.
Kedves nézőinknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket legközelebb is. Viszontlátásra!